Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Mai beszélgetésünk apropója a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, ami minden év november végén igyekszik felhívni a figyelmet a témára, illetve arra, hogy nem csak beszélni, hanem tenni is szükséges. Ennek fő oka pedig, hogy a nők, a lányok jogai még mindig sok helyen, sok esetben veszélyeztetettek világszerte, és itt Magyarországon is. Vendégem pedig, akivel erről ma beszélgetünk, Törteli Eszter, volt bűnügyi helyszínelő, ma már író, coach, önismereti instruktor, és tegyük hozzá, egy megszállott segítő is egyben. Eszter, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
Te a korábbi életedben, Eszter, mondjuk így, ugye, hogy rendőrként, bűnügyi helyszínelőként sok esettel találkoztál, szerintem innen kell indulnunk. Miért tartottad, vagy tartott fontosnak, hogy felemeld a szavad a témában?
Már a munkám során is én nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy mennyire nincs hova fordulni az embereknek, hogy a családon belül erőszakkal érintettek, hogy valóban van ez a sztereotípia, ami talán nem is annyira sztereotípia sajnos, hogy a rendőrség csak akkor megy ki, hogyha már vér folyik, hiszen a jogi keretek jelenleg nem túl sok lehetőséget biztosítanak arra, hogy beavatkozzanak az ilyen helyzetekben. Nyilván láttam azt, hogy hány eset volt, ami elkerülhető lett volna, hogyha ezek az emberek szakemberhez tudnak fordulni, ha megkapják a kellő segítséget, a kellő támogatást, és lenne tényleg egy olyan átmeneti köztes megoldás, ami valódi segítséget nyújthat nekik abban, hogy ki tudjanak szakadni a bántalmazó közegből.
Igen, én is ezzel kezdtem volna, hogy ameddig vér nem folyik, és ez nagyon fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk, hogy nem avatkozunk bele családi ügyekbe, ugye, mert ez van-e mögött?
Igen, ugye a család a legkisebb egység társadalmi szinten, ahogy szoktuk mondani, és ugye egy család életébe beleavatkozni az egyrészt nagyon nehéz, hiszen kívülről mindig teljesen mást látunk, mint ami négy fal között történik. Nem véletlen az a mondás, hogy lakva ismerszik meg a másik, tehát nyilván az, hogy otthon négy fal között mi történik, az a legkisebb és legritkább esetben fedi a külvilág felé mutatott képet. Tehát hiába, hogy megérkezik mondjuk egy szakértő idézélesen ebbe a helyzetbe, vagy ebbe a témába. A szakértő előtt mindenki amúgy viselkedni fog, mindenki a lehető legjobb arcát fogja mutatni. Tipikus példája, hogy rájuk hívják mondjuk a rendőrséget egy veszekedés kapcsán, és mire a rendőrök kiérnek, akkor addigra mindenki ölelgeti a másikat, és már dúl a szerelem. Tehát nagyon nehéz is valóban kívülről beleavatkozni egy olyan dologba, ami négy fal között történik.
Igen, hogy kinek higgyen az
így
ember.
Van.
Egyébként most már nem vagy a rendőrség kötelékén belül, utólag már beszélhetsz esetekről, nyilván nem úgy, hogy ez beazonosítható legyen személyre, de már elmondhatod, hogy miket láttál, miket tapasztaltál?
Alapvetően igen, nagyon sok olyan szituációban, olyan helyzetben vettem részt, ami nyilván akkor, amikor ez a munkád, amikor ez a dolgod, akkor ugye egy teljesen más szemmel nézel, és bennem is valóban egyébként utólag nagyon sok minden egy picit megváltozott, egy picit máshogy látom, máshogy élem meg azokat az eseményeket. Mélyebben bele-bele gondoltam egy-egy szituációba.
Utólag?
Utólag.
Mert akkor a munkád része,
igen.
És kell egyfajta pártatlanság,
így
hogy
van,
jól végezz a munkádat?
Abszolút az objektivitás, a tárgyilagosság nyilván nem vonódhatsz bele érzelmileg, stb. De így utólag, amikor belegondolok egy-egy szituációba, most már úgy, hogy nem hatósági személyként vagyok benne ebbe a történetbe, vagy akár úgymond a civil munkám kapcsán, tehát ugye én bántalmazó kapcsolatokkal foglalkozom nagyon nagy százalékban. És ugye amikor hallgatom ezeket a történeteket, akkor nyilván itt is nagyon fontos az objektivitás, de egy picit emberibb, inkább így fogalmazok, hogy emberibb oldalról is látom ezeket a történeteket.
Mert hogy egyébként ameddig helyszínelőként dolgoztál, addig egyfajta távolságtartás szükséges, hogy érzelmileg, ugye azt mondtad, nem vonódhatsz bele, tehát amikor a nap végén hazamentél, akkor nem gondolkoztál rajta, hogy mit láttál?
Az esetek többségében amúgy nem, ez érdekes és furcsa és olyan embertelennek tűnik, de egyébként ezt megtanulod a helyén kezelni, megtanulod úgy kezelni, hogy ez alapvetően nem a te problémád, dolgod, nem neked kell megoldani és együtt élni azokkal a szituációkkal, amik kialakultak. Muszáj is ezt az objektivitást magadra venni, másképp tényleg az ember nyilván nem tudja ezt a munkát úgy elvégezni, ahogy kell.
De most viszont mégiscsak ott tartasz, hogy másokon akarsz segíteni.
Igen, mert amit mondtam, hogy amikor kellő ideig látod azt, és találkozol olyan szituációkkal, hogy valóban ezek menthető szituációk lettek volna, hogy itt lehetett volna nekik segíteni.
Tudsz példát mondani?
Igen, tehát volt olyan, amikor, és ezt azt hiszem, hogy nem csak én, hanem sokan megerősíthetik, amit a hírekben ugye utólag akár bárki meghallgathat, hogy többször próbált segítséget kérni valaki mondjuk a hatóságtól, de ugyanazt az elutasító választ kapta, hogy tehetetlenek, hiszen amíg úgymond vér nem folyik, amíg nem történik olyan
tetlegesség
uh-huh. vagy fizikai erőszak, addig nem avatkozik bele a hatóság. És több ilyen esetre emlékszem, amikor ugyanez volt a szituáció, hogy próbáltak hatósági segítséget kérni, de a jogi környezet miatt nem tudtak egyébként valóban ebbe olyan módon beleavatkozni, ahogy
tehát kellett még az
volna.
Is lehet, hogy hiszel a bántalmazottnak, igen. de akkor sem tudsz segíteni, mert a jogszabályok nem engedik.
Így igaz, tehát egy konkrét úgymond esetről egy kicsit beszélek, ez már nagyon-nagyon régen volt, de azért ez például megmaradt bennem, hogy egy nő kért segítséget az éjszaka közepén, mert hogy bántalmazta a párja és fenyegette, és fizikai tetleges bántalmazás is történt, ő kórházba került, és a párját előállítottuk, ugye az őrizetet, stb. Ugye elrendelték, és amikor oda került az ügyészségre az ügy, hogy ugye az előzetes letartóztatás döntsenek, akkor ugye az elkövető ígért fűt fát, játszotta, hogy jó, hát itt ő ezt nem gondolta komolyan, és szánja-bánja bűneit, és nem fordul elő többet, stb., és az ügyész kiengedte. És másnap ugyanez a férfi ezt a nőt a vonat elé kötözte.
Itt az ember nem talál szavakat.
Igen. Tehát itt jön be az a fajta felelősség, ami egyébként hatósági szemmel is nagyon-nagyon nehéz, hogy tényleg kinek hihetsz, kinek higgyél, és hogy vannak olyan esetek, ahol nyilván ez így is lesz, tehát el lehet fogadni azt, hogy valaki úgymond hirtelen felindulásból követett el egy testi sértést, ám de vannak olyan esetek, amikor pedig ez a vége, és hogy a hatóság szempontjából hol húzhatjuk meg azt a határt, hogy kinek hiszünk, hát ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, hogy egy zéró tolerancia hova vezetne, és nagyon jó kérdés, hogy egy ilyen megengedő jogi környezet hova vezet.
Magyarországon ez a téma mennyire számít tabunak?
Én azt látom, hogy alapvetően nagyon sokan nem mernek beszélni arról, hogy milyen bántalmazó közegben élnek. Nagyon sokan meg nem is tudják, hogy ők bántalmazó közegben élnek, hiszen társadalmilag még mindig hordozzuk magunkkal azokat a jó sok ezer éves hagyományokat, hogy egy jó asszony köténye mindent eltakar, egy nő köteles tűrni, ugye nagyon sokszor a vallás belejátszik a dologba, tehát ugye amit Isten összekötött, azt ember ne válasza szét, tehát hogy ugye kitartunk a másik mellett jóban, rosszban, és olyan helyzetbe hozzák magukat nagyon sokan a mai napig a nők közül, hogy kiszolgáltatják magukat ugye a párjuknak, kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek érzelmileg, gazdaságilag, erkölcsileg, hiszen még sajnos ma is élnek ezek a dolgok, hogy mit szólna a falu, és akkor meg mit szól a szomszéd, meg mit szól az anyukám, hogyha én kilépek egy ilyen kapcsolatból. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy egyrészt nem is tudják, hogy ők bántalmazó kapcsolatban élnek, másrészt pedig ettől a külső függéstől és a külső szégyentől való félelemből inkább benne maradnak, mint sem felvállalják azt, ami ezzel jár, hiszen egy bántalmazótól megszabadulni az nem is olyan egyszerű, az nem olyan, hogy kisétálsz az ajtón, és akkor megköszönöd az elmúlt éveket, és te jobbra, ő balra, hanem ott nagyon gyakran indul egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős időszak, ami arról szól, hogy ugye megpróbálja a bántalmazó fél ugye az embert visszarángatni ebbe a kapcsolatba, erőszakoskodik, lejárató kampányt indít, stb. Tehát nagyon sokan nem is érzik magukban az erőt ahhoz, hogy ezt felvállalják.
Akkor viszont beszéljünk a szomszédról, az anyukáról, vagy bárkiről, amit ugye említettél, munkatársról, aki látja azt, hogy az áldozat a bántalmazó kapcsolatban van, de mégis tabu.
Igen, ugye mindenki úgy van vele, szerintem, hogy ez a jobb ebből kimaradni címkét nagyon sokan magukra veszik, és abban igaza van azoknak az embereknek, akik úgymond önként nem avatkoznak bele ebbe a dologba, hogy igazából beleszólni, kívülről motiválni valakit, kívülről megmondani valakinek azt, hogy vedd észre, hogy mi történik, az nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz kívülről, külső motiváció alapján valakit rávenni bármire is. Tudunk segíteni ebben a helyzetben egy-egy videó megosztásával, egy-egy olyan cikk megosztásával a másikkal, ami erről szól, tudunk esetleg beszélgetni, de általában a lehető legtöbb, amit egy ilyen helyzetben lehet tenni, az az, hogy biztosítjuk a másik arról, hogy akár felajánljuk neki, hogy ha nehéz helyzetben vagy, segítünk neki anyagilag, ha nehéz helyzetben vagy, nincs hol lakni, akkor lakhasználom néhány hétig vagy hónapig. Tehát, hogy olyan hátteret, ha teremtünk egy ilyen bajba lévő embernek, amiből érzi azt, hogy ő nincs egyedül, mert ilyenkor nagyon egyedül érzi magát az ember. Ha érzi azt, hogy ő nincs egyedül, és van segítség, és van hova menni, akkor hamarabb fogja meghozni ezt a döntést.
Igen, mert hogy a kívülállók hallgatásáról, meg az elfordulásáról beszélünk, aminek lehet oka ismerethiány, lehet oka tehetetlenség, lehet oka áldozathibáztatás. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden keveredhet ebben, vagy esetleg egy hasonló attitűd, tehát mondjuk egyetértés a bántalmazóval.
Igen, nagyon sok minden állhat a mögött, hogy az emberek miért kezelik a helyzetet úgy, ahogy. Nagyon sokáig azért ezt láthatjuk, és valljuk be, hogy ebből még azért országos szinten, én azt gondolom, hogy gyerekcipőben járunk, abban, hogy a nők egyenjogúsága, és a nők azon helyzetének a javítása, hogy bizony-bizony nőként is ugyanannyi jogod van kilépni egy kapcsolatból, nőként is ugyanannyi jogod van úgymond önmagadat választani, és nem pedig feláldozni magad a család oltárán. Nőként nem a te dolgod a házi munka, a gyereknevelés, stb. Tehát ezek a hagyományos társadalmi szerepek, ezek még azért élnek, én úgy gondolom, erősen a társadalmunkban. Talán most van egy olyan generációs váltás, ahol már mernek jobban kiállni a nők is úgymond a saját jogaikért, és azért, hogy bizony-bizony nem cselédnek születünk mi abba a házba, hanem egyenjogú partnernek. És ugye nagyon sokan azért is kerülik ezt a témát, és azért nem avatkoznak bele, mert ez a szemléletmód azért valljuk be, hogy még él. Nagyon sokáig ez egy teljesen természetes mondás volt, ha egy nőt otthon vernek, akkor az megérdemli, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy a nőhibáztatás, a nőből ered, de nézzük egy másik aspektusból, a megcsalásoknál is, ugye mit mondanak? Hát, mert biztos a nő otthon nem adott meg valamit. Még mindig a férfiak irányából ez a fajta felelősségvállalás, hogy felelős
felmentés.
Vagyok, így van, tehát, hogy felelősséget vállalni a saját tetteimért, döntéseimért, társadalmilag sem elvárt.
Most itt magyarországi viszonyokról, meg helyzetekről beszélünk, de ugye témában több nemzetközi határozat is született, itt elég az Európa Tanács által létrehozott isztambuli egyezményről beszélni. Mi a helyzet külföldön? Tehát ezt hogyan látod? Ugyanilyen helyzetek és viszonyok uralkodnak?
Én azt látom, hogy azért sokkal komolyabban veszik a jelzéseket. Van több olyan európai ország, ahol ha családon belül erőszakról érkezik bejelentés, akkor a járőrnek kötelessége kimenni oda, és megvárja, amíg a bántalmazott fél összepakol, és elkíséri a rokonához, vagy éppen egy védett házba, vagy egy anyaotthonba, vagy egy biztonságos helyre.
Tehát vannak erre jó példák.
Vannak erre jó példák, igen, tehát nagyon sok országban ezt azért sokkal-sokkal komolyabban veszik, illetve sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az edukációra, mert ugye én személy szerint a legjobban ezt hiányolom itt a társadalmi szinten, hogy nem tanítjuk meg az embereknek azt, hogy egyrészt milyen egy bántalmazó kapcsolat, nem tanítjuk meg a nőket, férfiakat arra a gondolkodásmódra, hogy engedjük el ezt a fajta szemléletet, ami régen volt, hogy a hagyományos női szerepek, hagyományos férfi szerepek. Ha megnézzük, ezek már azért nagyon elmosódtak, ugye? Tehát, hogy nagyon sok férfi el nőiesedett idézőjelben a klasszikus értelemben, nagyon sok nő meg nyilván el férfiasodott, tehát ugye vezető pozícióba kerülnek nők, akár olyan munkát végeznek, ami klasszikusan hagyományos értelemben férfi munkának volt tekinthető. Tehát én azt gondolom, hogy ezt már el kellene engedni, ezt a fajta exakt elhatárolást, hogy a klasszikus a női, klasszikusan a férfi.
És egyébként, bocsánat, a nagyobbik fiamnak volt egy óvóbácsi, egy zseniális óvodapedagógus.
Így van. Tehát, hogy férfiak és nők is, úgy gondolom, hogy ez már nem olyan éles egyébként ez a határ, mint ami régebben azért valljuk be, hogy nagyon kőkeményen tartották ezt, ugye? És hogyha ezt társadalmi szinten is helyre tennénk, ami, és hangsúlyoznám, ez nem jelenti azt, hogy itt most akkor azt a fajta egyenjogúságot kell hozni, hogy mondjuk olyan dolgokra, amikre mondjuk fizikálisan nem alkalmas egy férfi, tehát nem szülési jogot kell adni a férfiaknak, és mondjuk olyan fizikai erőléttel járó dolgokat a nőknek, amire mondjuk biológiai, fizikai értelemben alkalmatlanok, ez nem ez a fajta egyenjogúság, hanem a klasszikusan, én inkább úgy mondom, hogy nem feltétlenül a jogok, hanem inkább a kötelezettségek tekintetében van baj a fejekben, hogy oké, hogy még a jogok valamelyest közelítenek egymáshoz, de a kötelezettségek azok általában jellemzően inkább a nők irányába tolódnak el, hogy egy nőnek társadalmi szinten sokkal nagyobb a szerepvállalása, ugye sokkal többször kell elvinni a balhét nőként, bárki más helyett. Klasszikusan, ha megcsaltak, ó, mert te nem adtad meg otthon, amire vágytak. Klasszikusan, ha baj van a gyerekkel, mert az anyja nem nevelte meg. Ha egy nő dolgozik és vezetői szerepbe jut, akkor ő karrierista. Férfiakra miért nem használjuk ezt, ugye? Tehát ezekre gondolok, hogy ugye itt a jogok és kötelezettségek kapcsán szerintem itt nincs meg talán még mindig az egyensúly, tehát lehet, hogy a jogok már azért épülnek felfelé, de a kötelezettségek még mindig a nő irányába tolják
van,
a mérleget.
Van még mit tenni. Igen. Fontos kiemelni, hogy a pofonok azért általában nem a derültékből csattannak, hanem először mondjuk a szóbeli vagy lelki bántalmazás és sokszor gazdasági függés kialakulása előzi ezt meg. Beszéljünk arról, hogy milyen formái vannak ezt is figyelembe véve a családon belüli erőszaknak, és miért szükséges ezeket megkülönböztetnünk.
Az érzelmi bántalmazás az a kevésbé ismert formája a családon belüli erőszaknak.
És azt a legnehezebb megérteni, meg felismerni.
Így van, mert ugye az érzelmi bántalmazás alapvetően így van, tehát nem úgy jön, hogy egyik napról a másikra. Tehát, hogy nagyon ritka, inkább úgy mondom, hogy egyik napról a másikra váljon valaki agresszív erőszakosra, hanem ez mindig egy ilyen folyamat, amivel pont ez a nehézség, hogy mivel hogy cseppenként napról napra alakul ki, mindig csak egyet húzunk azon a bizonyos tűréshatáron, ezért napról napra emelkedik a tűréshatár, és hiába, hogy mondjuk az A és a B pont között nagyon nagy a távolság, tehát hatalmas mértékű különbség van a kezdeti állapotok és mondjuk már egy erőszakos bántalmazó viselkedés között, az áldozat ebből nagyon keveset észlel, hiszen minden nap csak egy cseppet kap, vagy lehet, hogy csak havonta egy olyan cseppet kap, ami annyira emeli az inger küszöbét, a tűrés határát, hogy egyszerűen szó szerint nem veszi észre, hogy hol tart, hogy hova sodródott.
Ez egy fenyegető üzenet, vagy egy számonkérés, tehát apró lépés lehet eljutni oda, hogy a végén az ember már folyamatosan védekezik például.
Igen, de hát ez mindig úgy indul, hogy az elején az összes ilyen bántalmazó kapcsolat egy óriási nagy ilyen, ugye ezt úgy is hívjuk, hogy szerelembombázás, ezzel indul minden ilyen kapcsolat, és ahogy a kapcsolat kialakul, ahogy érzi a bántalmazó fél, hogy a másik felet úgymond behálózta, megfogta.
Legyűrte.
Így van, tehát ahogy hatalmat gyakorol felette, ugye. Onnantól kezdve viszont ezt a hatalmát el is kezdik ő keményen gyakorolni, és tesz egy bántalmazást, te tesz mögé egy jutalmazást. Megint tesz egy bántás, megint egy jutalmazás, aztán 5 bántás, egy jutalom, 10 bántás, egy jutalom, 100 bántás, egy jutalom. Pont ezért nehéz ezekben a kapcsolatokban idézőben igazságot tenni, és belülről is nehéz észrevenni, mert egy bántalmazó kapcsolat az nem csupán rossz dolgokból áll. Az mondjuk 80% bántalmazás, de 20% meg egyébként tök jó. Tehát az ilyen bántalmazó embereknek is vannak jó dolgaik, jó tulajdonságaik, olyanok, amikben segítik az ember életét, vagy előre visznek, vagy biztonságot jelentenek, nyújtanak. Cserébe viszont, ugye sokan ezt elviselik. Tehát, hogy inkább azt mondják, hogy a 20%-ba belekapaszkodok, mivel hogy jutalom vezérelt az ember. Én azt mondom, hogy én belekapaszkodok ebbe a néhány jó dologba, mert akkor oké, hogy vannak rossz dolgok, de majd utána lesznek jó dolgok is, és így függ bele az ember az ilyen kapcsolatokba, hogy szó szerint észrevétlenül te mindig csak a jó dolgokba kapaszkodsz, te mindig csak a jó dolgokra emlékszel, illetőleg nyilván a másik fél is elülteti benned azt a gondolatmenetet, hogy minden érte vagy a felelős, minden érte vagy a hibás, neked kellene változtatni, és akinek nem elég magas az önbecsülése, aki önbizalomhiányos, aki nem tud olyan exakt én határokat húzni, az nagyon könnyen el is fogadja, hiszen ugye mondjuk bűntudatra is hajlamos, illetőről van szó, akkor el is fogadja azt, hogy hát jó, hát akkor változtatok, majd én teszek, nekem kell még többet beletenni, elkezd teperni, elkezd még jobban próbálni megfelelni, miközben a másik oldalról meg egyre erőszakosabb, egyre agresszívebb. Tehát ez így generálja egymást ez a folyamat, hogy egyre agresszívebbek velünk, de mi egyre többet teszünk azért, hogy ne legyenek velünk agresszívek, ez egy ilyen pszichés állapot.
De most a következő lépés ugye a testi erőszak, de az sem feltétlenül egyértelmű, hogy mi minősül testi erőszaknak, a lögdösödéstől a pofonon a folytogatásig, rengeteg féle szintje és valahogy ilyen határa van ennek.
Igen, és azt is vegyük figyelembe, hogy nagyon más az, hogy kinek mi a tűrés határ, ugye? Ez leginkább a neveltetésből szokott jönni, hogy mondjuk egy olyan embernek, akinek otthon természetes volt, mert hát sajnos hányan vannak, akiknek természetes az erőszakos viselkedés, mondjuk anya-apa agresszív volt egymással, akkor az ő számára egyébként sokkal magasabban lesz a tűrés határ, és mást fog bántalmazásnak tekinteni. Tehát lehet, hogy neki pofoszkodás, vagy ilyen jellegű dolgok, azok fel sem tűnnek, és nem is tekinti bántalmazásnak, hanem úgymond egy normál sablon mintaként követi. Van, akinek meg már az is, hogy egy kicsit meglököm, vagy egy kicsit erősebben megszorítom a karját.
Ugye szexuális bántalmazásról még nem is beszéltünk.
Így van, ami ugye a nőknek egy szinte jelentős részét érinti. Tehát az ilyen eseteknél pedig ugye más a tűrés határ, és ahhoz mérten kell nézni azt, hogy kinek mi minősül úgymond fizikai erőszaknak. Én úgy gondolom, hogy minden olyan dolgot fizikai erőszaknak tekinthetünk, ami a másik akarata és szándéka ellenére történik. Tehát, hogyha valakinek ez nem egyezik az akaratával az adott cselekmény, akkor én úgy gondolom, hogy ott már az erőszak megvalósul.
Gazdasági vagy anyagi erőszak, beszéljünk erről is.
Nagyon sokszor, ugye ez szokott lenni a leginkább benne tartó ok. Itt most ugye nyilván tudjuk, hogy férfiakat is érint a családon belüli erőszak, de nyilván itt most elsődlegesen a nőkről beszélünk.
Hát itt a statisztikák egyébként nagyobb számban ezt mutatják.
Abszolút. És ugye a nők kapcsán ez a gazdasági kiszolgáltatottság. Nem nehéz ebbe vele csúszni, ugye? Hiszen amikor nőként kiesünk a munkából, ugye,
gyereket vállalunk,
és emiatt ugye otthon maradunk, egy évet, két évet, három évet, ki mennyit, vagy akár egy hosszabb periódus, hogyha egymás után érkeznek ugye a gyermekek, akkor tényleg könnyen találhatjuk magunkat abban a helyzetben, pláne ugye a mai világunkban, ahol a családok távol élnek egymástól. Régen azért ez picit könnyebb volt, hogy nagymama a szomszédban lakik, vagy akár egy több generációs házban élünk, és akkor nagyobb segítséget tudtak adni. Sokszor ugye átvállaltak bizonyos terheket, úgymond a szülőktől. Manapság már ugye ez ritka, tehát inkább az a jellemző, hogy messze élnek a rokonok, tehát kevés a segítség. Innentől kezdve viszont, amikor ott vagy három pici gyerekkel mondjuk, és tegyük fel, hogy ráébredsz arra, hogy te egy bántalmazó kapcsolatban élsz, hát milyen lehetőségeid vannak, ha mondjuk ott van egy csokos, közös ház, amiben nyilván általánosságban ez idő alatt, hiszen ugye a nő otthon van, nyilván a férfi fogja mondjuk anyagilag fizetni ezt a házat. Milyen lehetőségeid vannak? Eladni, az nyilván a házat az nem 5 perc, meg vegyük bele azt, hogy a bántalmazó fél nem fog semmihez hozzájárulni. Tehát első körben a leggyakoribb tapasztalat szerint, ha egy ilyen nőnek nem tetszik valami, akkor ott az ajtó, és mehetsz. És a férfi marad a csokos, akár közös ingatlanban. Na most három gyerekkel munkanélkül a bérletet finanszírozni, mert nyilván hova mész, vagy ha van család, akkor is oda beköltözni, és a többi, ott is nyilván vannak költségek, az étel, a rezsi, a bármi egyéb költségekbe azért ott is ugye be kell szállni. És hol találsz munkát, ugye? Tehát, hogy azért nem nagyon kapkodnak valljuk be a munkaerőpiacon a három gyerekes egyedülálló nőkért, akik mondjuk 10 éve nem dolgoztak. Nyilvánvalóan valahol érthető, valahol pedig elítélendő módon, de mégis nagyon nehéz egyedül boldogulni. De ha kapsz is egy munkát, egy fizetés, három gyerekkel mondjuk, az nyilvánvalóan nem fogja biztosítani azt a színvonalat, amire szükség lenne, és itt most nem a nagy lábon élésről beszélünk, hanem az alapszükségletekről. Tehát, hogy ebbe sem olyan nagyon nehéz belecsúszni, hogy az ember azt mondja, hogy ha ebbe úgy igazán reálisan belegondol, hogy mi lesz velem, mi lesz velünk, hiszen ott már nem csak magadért vagy felelős, hanem a gyerekeidért is, akkor reálisan belegondolva nem tudom azt mondani, hogy elítélem az olyan embereket, akik nem lépnek ki egy bántalmazó kapcsolatból.
Hát meg ezek folyamatosan változhatnak, hogy éppen melyik fajta bántalmazás így van. Erősebb.
Igen, tehát, hogy sokan nem azért nem lépnek ki, mert nem akarnak, mert ő szeretne, ő menne, ő csinálna az életét, ő tudja, hogy bántalmazó, tudja, hogy nem jó, tudja, hogy a gyerekeknek se jó, de hogyha nincs meg az az anyagi vagy egyéb családi stabil háttér, ami ebben segítséget tudna nyújtani, vagy baráti, vagy bármilyen összefogás, akkor így neki indulni, hát én is azt mondom, hogy ember legyen a talpán, aki ezt így végigcsinálja. Tehát nagyon sokan így vannak ezzel, hogy nem azért nem mennek el, mert nem akarnak, hanem egyszerűen szó szerint nem tudnak, és nyilván idővel próbálnak munkát keresni, megerősödni, anyagilag függetlenedni, és akkor már a legtöbben egyébként meg szokták lépni.
Álljunk meg itt egy kicsit, egy kis zene következik, utána Törteli Eszter volt bűnügyi helyszínelővel, kóccsal, önismereti instruktorral, íróval beszélgetünk tovább, hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.